Kedves hallgatom! Ma az emberi időben élünk. Hidd el, a humanizmus elburjánzott korunkban. Az ember úgy véli, hogy meg tudja oldani a világ problémáit, de vajon mit cselekszik az ember? Szörnyű káoszba sodorja a földet. Minden új politikus azt gondolja, hogy ő tudja a választ a kérdésekre. Nekik nincsenek válaszaik, az ember nem tudja megoldani a világ problémáit. Tudom, hogy bizonyos kormánykörökben és a világ nagy nemzeteinek kancelláriáin már emlegetik, hogy képtelenek a mai világ problémáinak a megoldására. A Szentírás egy másik napról is beszél, ami bekövetkezik, az Úr Jézus Krisztus napjáról. Pál írta az első korintusi levél első részének 7. és 8. versében. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben ami Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Mi az Úr Jézus Krisztus napja? Az a nap, amikor eljön, hogy kiemelje egyházát e világból, és akkor az egyház odajárul Krisztus ítélő széke elé. Életem Biblia verse a Filippi levél első részének 6. verse. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ő megtart minket arra a napra, amikor kiemel a világból, és megjelenünk előtte, hogy megkapjuk jutalmunkat. Mind az Új Szövetség beszél az Úr napjáról. A 2. Tesszalonikai levél 2. részének 2. verse ezt mondja, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. A tesszalonikai hívők féltek attól, hogy elszalasztják az elragadtatást. E vers fordítása Krisztus szót Úrként adja vissza, ami jó megoldás, mert nem arról van szó, hogy az Úr napja már közvetlenül itt volna. Pál biztosítja a hívőket, hogy nem kell átélniük az Úr napját. Joel nagyon világossá teszi, hogy mi az Úr napja. Azt mondja, hogy az Úr napja homályos, sötét és nehéz idő. A héber szemlélet szerint azonnal belépnek a királyságba, és az életből minden probléma megszűnik. De Joel azt hirdeti, hogy az Úr napja az éjszakával, a sötétséggel kezdődik. A sötétség a nagy nyomorúság időszaka. Az olyan lesz, mint a sáskacsapás, amely a sáskák 4 hadosztályával érkezik, akárcsak az apokalipszisz 4 lovasa, akik vágtáznak a nagy nyomorúság ideje alatt. Az Úr napja magában foglalja Krisztus eljövetelét a földre. Aztán az ő népe belép jelenlétének napfényébe. Ez volt az Ószövetség reménysége. Ezt tanították az Ószövetségben. Láthatod, milyen fontos az egész Biblia tanulmányozása. Valaki azt írta, hogy megmagyarázza, mi az Úr napja. Számos oldalt teleírt, szentírási helyeket idézve egymás után, de sohasem adott egyetlen verset sem Joel könyvéből. Nem értette, hogy Joel könyve a kulcs. Joel volt az első író próféta. Nem mondhatod, hogy az Úr napja valami más, mint amiről Joel beszél. Annak be kell illennie az általa leírt programba. Minden próféta, aki utána következett, ezt a kifejezést számos esetben alkalmazta. Mintegy 75-ször fordul elő az egész Bibliában az Úr napja, 5-ször, és az a nap egyszer fordul elő Jóel könyvében. Minden prófétának sok mondani valója volt az Úr napjáról, és fel kell ismernünk, hogy ez szakkifejezés, aminek meghatározott jelentése van, és következetesen használják a Szentírásban. Összegezésül elmondom, hogy van az ember napja, amelyben ma élünk. Az Úr Jézus Krisztus napja eljön, amikor elviszi az egyházat ebből a világból. Aztán az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával kezdődik el. Végül is a hét napjait más és más névvel nevezzük. Hétfő, kedd, szerda és így tovább. Isten ezt a három időszakot is megjelölte. Ezt nem az ember találta ki, hanem ezt tanítja Isten igéje. El kell mondanom, hogy az Úr napja nem azonos a vasárnappal, amiről a Jelenések könyve első részének 10. versében van szó. Az ott említett Úr napja a hét első napja, amit az Új Szövetség nagyon világossá tesz. Sokan azt mondják, hogy az Úr napja és a vasárnap azonos, mert ugyanazt a két szót használják benne. Ez nevetséges, mint amilyen nevetséges volna azt mondani, hogy nincs különbség a vendégoldal és a vendégoldala között. Ha a két szót elválasztod, akkor egészen más jelentéshez érkezel. Az egyikben a szénaszállításkor használt rúdról, a másikban a vendégről van szó. Az Úr napja és az Úr napja két eltérő fogalom. Hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a vígság Istenünk házából. Jóel könyve, első rész, 16. vers. Jóel folytatja, és tovább beszél a sáskacsapásról. Nem volt többé öröm és boldogság Isten házában. Megvolt az a kiváltságom igehirdető szolgálatom utóbbi néhány éve alatt, hogy nagy gyülekezetekben prédikálhattam, és nagy bibliakonferenciákon tarthattam előadásokat. Megfigyeltem, hogy szomorúság ült a gyülekezeteken, amikor összejöttek. Sok helyen fölfedeztem, hogy az első Isten tiszteleten a várakozás légköre volt tapasztalható. Szinte érezte az ember a várakozást, a levegő megtelt vele, de nem volt semmi örömük. Egy bizonyos összejövetel után az egyik detektív ezt mondta: figyelem módszeredet. Észrevettem, hogy nagyon finoman és csöndesen érdekes történetre térsz, hogy az embereket vidámmá tegyed. Megkérdeztem: tényleg észrevetted? Így szólt: igen. És azt hiszem, tudom, miért csinálod. Azt gondolom, azért teszed, mert ma elég alacsony szintű örvendezés van az emberek körében. Azt mondtam neki, hogy igaza van. Az öröm eltávozott Izraelből, és ma sincs örömünk, pedig mindenünk megvan. Nem tudunk örvendezni az Isten tiszteleteken. Elszáradt az elvetett maga földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Jóel könyve, első rész, 17. vers. Elszáradt az elvetett maga földben. A gabona nem tudott kikelni, mert a sáskák elrágták a sarjadó vetést közvetlenül a föld felszínénél. Üresen állnak a magtárak. Nincs bennük gabona. Hogy nyögnek az állatok? Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a junyájak is sínylődnek. Jóel könyve, első rész, 18. vers. Nagy éhínség érkezett az országba. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. Jóel könyve, első rész, 19. vers. A sáskák a felperzselt föld taktikáját követték, mintha a földet teljesen felégették volna. A mezei vadak is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. Jóel könyve, első rész, 20. vers. Ez nagyon szörnyű, kísérteties idő volt. Még az állatvilág, a házi állatok és az erdő vadállatai is szenvedtek egy csapás következtében. Ítélet volt ez, ami érintette az egész életet abban az országban, abban az időben, és ez a közeledő Úr napjának a képévé lett. A második fejezet folytatja a bevezetést, ami az első rész 15. versében indult, és természetesen folytatja a témát is. Emlékszel rá, hogy Isten országot ígért Dávidnak, és az a csodálatos jövőbeli királyság lett a Dávid után élt összes próféta témájává. Ebben az a nagy üzenet, hogy a milleniumi királyság eljön erre a földre. Amint olvassuk a prófétákat, azok úgy írnak, mintha átadnák egymásnak a témát, amint előre tekintenek. Jóel, aki az első az író próféták között, világossá teszi, hogy az Úr napja, ami magában foglalja a milleniumi királyságot is, nem mindenestül tejjel és mézzel folyó ország lesz. Mielőtt az Úr Jézus a milleniumi királyságban uralkodnék, lesz egy olyan idő, amit az Úr Jézus a nagy nyomorúság időszakának nevezett. A második fejezet világossá teszi ezt előttünk. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Jóel könyve, második rész, első vers. Jön az Úr napja. Hadd emlékeztesselek arra, hogy Jóel az első író próféta, és végig tekintve az évszázadokon, a jövőben látja az Úr napját. Az sötétséggel, vagyis ítélettel kezdődik. Aztán Krisztus eljön a földre, és megalapozza királyságát. Malakiás úgy beszél róla, mint az igazság napjáról, akinek szárnyai alatt gyógyulást találnak majd. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót Szenthegyemen. A Sionon és a Szenthegyemen Jeruzsálemre utal. Azt mondja, hogy fújniuk kell a kürtöt, és riadót kell fújniuk. Fontos megértenünk a kürt fontosságát. A Bibliát egészében kell ismernünk, hogy bármilyen megadott témával kapcsolatban legyen ismeretünk. A háttér megértése képessé tesz minket annak értelmezésére is, amiről az író beszél. Mi a jelentősége a trombita fújásának? Mózes 4. könyvében olvassuk, hogy amikor Izrael fiai elindultak a sivatagban, akkor Isten azt parancsolta nekik, hogy készítsenek két ezüstkürtöt. Ezt a tájékoztatást adta Mózesnek. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Készíts két harsonát, ötvözött ezüstből készítsd azokat. A közösség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok. Mózes 4. könyve, 10. rész, 1. és 2. vers. Amikor Izrael a pusztaságban volt, Isten a kürtöket használta fel arra, hogy elindítsa a pusztai menetelést. A kürt első megfújása jelezte mindenkinek, hogy készüljön fel a menetelésre. Amikor a felhőoszlop fölemelkedett és elindult, akkor le kellett szedniük a szent sátort. Aztán ismét azonnal megfújták a kürtöt, és Mózes meg Áron odaállt a Júda törzse elé, és előttük vitték a frigyládát. Emlékszel rá, hogy Izrael a szent sátor négy oldala körül táborozott, három törzs mindegyik oldalon. Most mindegyik csapattest elindult egymás után, amit a kürtök zengésével jeleztek. Valójában ahhoz, hogy az egész tábor útnak eredjen, A trombitákat 7-szer kellett megfújni bizonyos időközökben. Amikor a Biblia legvégén elérkezünk a Jelenések könyvéhez, megint trombiták zengéséről olvasunk. Jól lehet, egyes magyarázók szerint ez az egyházzal kapcsolatos, de szerintem nincs trombitálás az egyház érdekében. A trombita hangja az elragadtatás idején magának Krisztusnak a kiáltása lesz. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Hangja olyan lesz, mint a riadó hangja. A Jelenések könyvében említett 7 trombitának semmi köze sincs az egyházhoz. Az egyház teljessé válik, és elragadtatik a világból. A 7 trombitát Izrael népével hozzuk kapcsolatba, mint ahogy 7 trombita szó hívta őket a pusztai vándorlás idején. Ha Mózes 4. könyvéhez lapozunk, látni fogjuk, hogy a különböző trombita zengések bizonyos meghatározott jelzéseket közöltek. Ezek által tájékoztatásokat kapott Izrael. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához. Ha az egyiket fújják meg, gyűjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael nemzetség fői, és ha riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak. Ha másodszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Riadót kell fújniuk induláskor. De ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne riadót fújjatok. Mózes 4. könyve, 10. rész, 3. verstől a 7. versig. Aztán tájékoztatást ad nekik arra az időre, amikor már az ígéret földjén lesznek. Ha hadba indultok országotokban a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok istenetek, az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Mózes 4. könyve, 10. rész, 9. vers. Háború idején a trombita zengés a férfiakat hívta háborúba, hogy védelmezzék országukat, amikor az ellenség ellenük támad. Most itt Joel proféciájában ezt olvassuk. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Miért? Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Láthatod, hogy miután az Úr kihívta egyházát a világból, ismét Izrael népéhez fordul, és az a nép világméretű antiszemitizmus tárgyává válik. Ez a kezdete az Úr napjának. Most ebben a 2. fejezetben Joel összekapcsolja a sáskacsapást az asszíriai hadsereg fenyegetésével, és aztán az idők végén az Úr napjának eljövetelével. Természetesen a liberális teológus azt mondja, hogy ez egyszerűen a sáskacsapásra és egy helyi körülményre mutat. Igyekszik sokat mellőzni Isten igéjének jelentéséből. A másik szélsőség szerint ez csupán a nagy nyomorúság időszakára mutat. Azt hiszem, szükséges meglátnunk, hogy Joel könyvében csodálatos egyéolvadás található. A helyi sáskacsapástól azonnal az Úr napjához megy, ami a távoli jövőben érkezik meg. Emlékszel rá, hogy a proféták gyakorlata az volt, hogy a helyi körülménynek megfelelően prédikáltak, aztán tovább léptek a jövőbe, az Úr napjához, ami magában foglalja a nagy nyomorúság idejét és a milleniumot. A helyi körülmény a sáskacsapás volt, és a közeli jövőben az asszíriai hadsereg özönlötte el az országot. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. 20. vers. Azt hiszem, nagyon nevetséges volna a sáskacsapást északi hadseregnek nevezni, de a sáskacsapás képe mutatta be az asszír hadsereget, amely északról származott, és az asszír hadsereg lesz képe az ellenségnek, amely északról jön az utolsó napokban. Mint ahogy Ezékiel könyve 38. és 39. fejezeteiben olvassuk, az északi hadsereg az Izraeltől északra fekvő nagyhatalomra utal, amely elárasztja Izraelt. Lényegében éppen az a nagyhatalom vezeti be a nagy nyomorúság második felét. Hadd emlékeztesselek arra, hogy az Úr napja nem 24 órás nap, hanem egy korszak. Pál apostol ugyanilyen értelemben használta ezt, amikor így szólt. Íme itt a kellemes idő, íme itt az üdvösség napja, és ebben a kegyelem koráról szólt. Úgy szintén az Úr napja nem azonos az Úrnak napjával, ami a hét első napjára utal. Jól lehet a két szó azonos, a szavak összetétele mégis különbséget okoz az értelmezésben. Nagy különbség van a vendégoldal és a vendég oldala között. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy újból és újból figyelmeztetsz, hogy mindent annak a napnak a szolgálatába állítsak, ami a te napod, ami az ítéletnek és a te megdicsőülésednek a napja. Add, hogy fölkészüljek arra, és sok gyümölcsöt vigyek eléd, hálaadással. Amen.